Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Molnár Keresztyén Gabriella, rendezőt és Salinger Gábor színművészt. Sziasztok!
Jó napot, vagy?
Jó napot.
Vagy?
Szia, szia.
Bármit lehet, Gabi. Bármit.
Szia.
Zsolt Béla regényét állítjátok színpadra a Bálint Házban jövő szombaton. Ugye a regény címe az, hogy 9 koffer. Ezt a regényt a világ több országában a holokauszt irodalom egyik legjelentősebb remek műveként tartják számon. Mi volt az, ami miatt a ti választásotok éppen erre a regényre esett?
Hát nem a mi választásunk, a Gábor választása, hát úgyhogy ő mesélje el az előtörténetet.
Itt vagytok mind a ketten, úgyhogy akár kettőtök választása is lehetett volna.
Én tartok előadást a holokauszt irodalmáról, és nagyon sokféle anyagot olvastam és olvasok, és az egyik éjjel újra olvastam a Zsolt Béla könyvet, és egyszer csak úgy éreztem, hogy ez színpadra való, és akkor elkezdtem ezzel közelebbről foglalkozni. Nekem a fiam író, ugye Salinger Rihárd, és akkor megfőztem a gyermekemet, hogy segítsen nekem ezt színpadra állítani, és akkor készítettünk egy laza szerkezetű vázlatot, akkor abban elmentünk Szabó István, Oscar Díjas filmrendezőhöz, aki nekem tanárom volt a színművészet, én nagyon szeretem és tisztelem őt, és ő is besegített nekünk, és aztán közben Gabi is beszállt a darabba, és aztán ő is rengeteget segített ennek a csodálatos regénynek a színpadi átiratán.
Abban is, és Gabi a rendező is. De mi volt az, Gábor, ami miatt ezt a darabot annyira erőteljesnek érezted, hogy úgy gondoltad, hogy fontos megmutatni a közönségnek?
Rendkívül művelt és intelligens pasas volt ez a Zsolt Béla, és egy olyan különleges szemüvegen keresztül mutatja be, tulajdonképpen ez a nagyváradi zsidók deportálásáról szól, természetesen visszautalva a saját életére, a saját történetére, és olyan igazi, megrendítő olvasmány, tehát olyan humora is van, de valami elképesztően kegyetlen és szörnyű, de mégis az ember valahogy úgy érzi, hogy nagyon megrázza, legalábbis engem, és azért azt gondoltam, hogy ez színpadon meg kell mutatni az embereknek, mert nagyon különleges írás.
Hát azok a jelzők, amiket most mondtál, azok arra utalnak, hogy ez egy nagyon valódi írás. De hát személyes tapasztalatai alapján írta meg. Egyébként ez volt az utolsó regénye. Gabi, amikor Gábor megmutatta neked ezt a regényt, egyáltalán közölte veled a választását, akkor te mit szóltál hozzá? Hogy érezted, hogy mekkora munka lesz majd ebben?
Hát rögtön tudtam, hogy nagy. Először is az volt benne a megrendítő, hogy előkerült egy szerző, aki számomra nem ismertem Zsolt Bélát, és utána néztem, hogy ki ő. És azért lepődtem meg, mert ez egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon meglepő dolog, hogy van egy nagy formátumú ember, aki valami miatt elvész egyszer csak az évtizedek során, és azért szerintem kevesen ismerik. Miközben a két világháború között egy nagyon jelentősnek tűnő személyiség volt, hiszen a nyugat második nemzedékének volt az egyik szerzője, heves közéleti ember is volt, meg politizált is, meg nyilván az lehetett az oka, hogy szociáldemokrata beállítottságú volt, és aztán valami miatt ez úgy háború után nem volt annyira érdekes, és meg is halt nagyon korán, 49-ben már, ezért valahogy nem jutott el, és valami miatt a regény sem maradt meg benne a köztudatban. Szóval, hogy nem állítom, hogy én vagyok a minden téren legműveltebb ember ebben az országban, de azért úgy, ha valami úgy nagyon belekerül a kánonba, akkor azért valószínűleg a emelékeri úton. És meglepő volt, hogy ez a regény nem. Miközben aki meg foglalkozott vele, vagy ismeri, meg az irodalomtörténetben így felbukkan egy-két helyen róla valami, akkor zsenigyanúsnak mondják. Uh-huh. Tehát, hogy úgy született a regény, hogy a saját élményeit Zsolt Béla a háború után, ugye amikor haza jött a kalandos útja után, és akkor gondolom, hogy ezt a kalandos utat később elmeséljük, akkor azért csak kapott ő is egy lehetőséget arra, hogy ismét saját lapot indítson, és ebben a labban, a Haladás című labban közölte folytatásokban ezt a ezt a történetet, és ennek megfelelően valószínűleg az élmények, a rendkívüli élmények hatására, frissességének a hatására, meg ennek a folytatásban közölt dolgoknak a hatására, valóban egymás mellé rakva regényben nagyon-nagyon hullámzó, de egy rendkívül mozaikszerű, hatalmas, sodró, nagyon a társadalom és a mindenféle jellemű embereknek egy olyan tárháza, meg hát ennek a rettenetes dolognak, ami ugye most 80 évvel ezelőtt azért úgy alaposan átszabta meg, átrajzolta az országot, ennek a mindenfajta vonatkozása alaposan benne van. Tehát hogy az, hogy egyszer csak találkozol valamivel, ami ennyire nagy formátum, és korábban nem került szemed elé, az akkor úgy megrendíti az embert egy kicsit, és hát persze az volt, hogy ne, hát ezt meg kell mutatni, ezt csináljuk.
Hát beleástad magad, tekintve, hogy most már itt a bemutató ideje, jövő szombaton a Bálint házban lesz majd. Ez az utolsó regénye, 1947-ben még egy színművet írt, a Nemzeti Drogéria címen. De most a 9 kofferről beszélgetünk, vendégem Molnár Keresztyén Gabriella rendező és Salinger Gábor színművész. Ez az Intermezzo, vendégem Molnár Keresztyén Gabriella rendező és Salinger Gábor színművész. Ugye arról beszélgetünk, hogy Zsolt Béla regényét állítjátok színpadra a Bálint házban jövő szombaton. A regény címe 9 koffer. Egy író, akiről nem tudunk megfelelően sokat. Szóval Gabi az előbb épp utalt rá, hogy valahogy nincs jelen a neve a köztudatban. A 20. század egyik legnagyobb katasztrófáját élte át ő, és a magyar holokauszt irodalom egyik remek művét hagyta hátra. Milyen volt az ő élete? Mi volt az, ami alapján megírta az utolsó regényét, a 9 koffert?
Nagyon sokszor mondják emberekre, hogy az élete olyan, mint egy regény. Na most, ha valakire ez tényleg igaz, ez a Zsolt Béla, aki egy elképesztő életet élt, és egy elképesztő életutat járt be. 19 évesen elment az első világháborúba, akkor még magyar katonaként, és megsebesült többször is, súlyosan. Akkor utána belevetette magát az irodalomba, mert ő akkor eleinte még ilyen alanyi költő volt, aztán színpadi szerző volt, regényeket írt, közben belesodródott a politikába, akkor elkezdett komolyan politizálni, akkor a második világháború előtt ugye a zsidó törvények miatt ugye neki a szülei zsidó származásúak voltak, akkor őt leparancsolták, akkor gettóba zárták, de még a gettó előtt először kiment 42-be Ukrajnába, mint munkaszolgálatos, és onnan valamilyen ilyen trükkös módon hazajutott, de ahogy hazaért, tögtön bezárták, és majdnem fél évet töltött Hortiék börtönébe, akkor onnan, amikor kiszabadult, akkor visszament Váradra, akkor ott gettósították, a gettóból elkerült a haláltáborba, és a haláltáborból a bizonyos híres Kastner vonattal jött haza 45, azt hiszem talán nyarán, akkor tudott hazajönni, és akkor már nagyon beteg volt, és már szanatóriumba írta a műveit, és ugye hát 49-ben ez eléggé köztudott, most már, hogy a Gabi is elmondta, hogy meghalt. Szóval az én számomra az ő élete az egy igazi regény, ami fantasztikus fordulatokban bővelkedik, és ami a legérdekesebb, hogy ő haláláig, pedig aztán tényleg próbálták kiverni belőle a magyarságot, magyar embernek tartotta magát, és azt hiszem az is volt egy igaz magyar ember.
Az egész családja oda veszett.
Igen, ezt még elfelejtettem mondani, hogy tulajdonképpen a felesége, és a feleség, az a feleségének az első házasságában volt egy ilyen tizenéves kislánya, akit szintén ő nevelt, és ugye a feleségének a szülei, a kislány oda veszett, és hát a felesége is öngyilkos lett, de már a Zsolt Béla halála után 1952-ben, ha jól emlékszem, Zsolt Ágnes, ő írta tulajdonképpen az Éva lányom című könyvet, ami a 9 koffernek a második része.
Azt mondtad, hogy nagyon őszinte ez a regény, kegyetlen, vad, de hogy közben mégiscsak jelen van a derű és a humor.
Igen, Zsolt Béla egy rendkívül intellektuális személyiség volt az én véleményem szerint, és ez a kicsit úgy mondanám, ilyen bújtatott intellektuális humor, ami olyan végig jelen van a regényben. Tulajdonképpen még egy ilyen írót tudok mondani, aki erről a szörnyűségről ilyen zseniálisan írt, ugye az Örkény István, ugye tudjuk az Örkény humorát. Na ez egy kicsit másfajta humor, de valamilyen módon úgy csatlakozik az Örkénye, és az ember nem tudja, hogy most sírjon vagy nevessen, mert mind a kettőt egyszerre tulajdonképpen, mind a kettő jelen van egyszerre a regényben.
Gabi, ezt a humort, ezt a derűt, ezt meg tudjátok mutatni az előadásban is?
Hát igyekszünk, nem annyira derű meg humor ez, mint irónia. Ugye rendkívül jól látja az emberi természet fonákságait. Mert szóval, amikor felborul a világ, és elképesztő dolgok történnek, akkor az, hogy hogy változik meg az ember, meg hogy mennek, hogy hámlik le mindenfajta humanizmus és emberség egyesekről, és hogy hoz elő ezek a szörnyűségek, hogy hoznak elő másokból emberséget. Az olyan jól van adagolva ezekben a történetekben, amiket ő felidéz, hogy hol groteszk, hol ironikus, hol valóban szerethető, meg felemelő történetek jönnek elő, és hát rengeteg, ez volt a másik nehézsége annak, mert hogy így hosszasan, ugye Gábor már nagyon régóta foglalkozott az anyaggal, mielőtt találkoztunk, vagy elkezdtünk vele közösen foglalkozni, és hát már ő túl volt ezen a körön, hogy na, azt akkor melyik történetet válogassuk ki belőle, vagy melyik legyen, de akkor jöttem én, akkor mondtam, hogy de én azt még szeretném, meg szerintem az. Tehát, hogy mert tényleg az van, hogy ilyen szikrák, ilyen emberi történetek, emberi sorsok, a saját története, meg hát tulajdonképpen ennek annyira jól lát rá erre, hogy mi történik a világban, hogy utána beleástam magam dokumentumokba is, meg tehát, hogy egyszerűen nem lehet hazugságon se kapni, mert hogy olyan tisztán látja nagy politikai szinten, háborús események szintjén, és természetesen az abban a környezetben, ahová sors sodorja, hogy mi történik, tehát tényleg nagyvonalú felettessel, áruló baráttal, nem, tényleg mindenfajta szintű emberrel találkozik, és akkor pont ez a kifacsart humor, hogy amit nem is humornak érzékelne valaki, egyszer csak valamilyen környezetben ilyen groteszk módon azzá válik. Úgyhogy ezt természetesen próbáltuk, mert hát azért ezt a rengeteg borzalmat, ami közben kendőzetlenül le van benne írva, tényleg, amit megmutat, azt valamivel ellensúlyozni kell, mert hogy az ember, ha olvassa, akkor egy utána azt érzi, hogy fázom. Egyszerűen fázom, állandóan hideg van, miközben maga történelmileg a dolog a tavasszal játszódik, és köztudottan nagy hőségben. De hogy ilyen tényleg félelmetes.
És ami nagyon érdekes, hogy fantasztikusan váltogatja a dolgokat. Tehát a legszörnyűbb történet néha olyan tárnyilagosan, meg olyan gunyorosan, iróniával. De például az édesanyjáról olyan torokszorító szépséggel ír, hogy az ember egyszerűen majd, hogy nem elsírja magát. Tehát olyan fantasztikus ez a fölleugrálás a dolgokba, és mindent valami olyan kristálytisztán, olyan okosan fogalmaz meg. Én számomra én nagyon sok könyvet olvastam ebben a témakörben, hiszen pont az irodalmi előadások kapcsán az ember szeretett volna, hát nyilván tengernyi ez az irodalom, de azokat, amikről hallottam, hogy fontosabbak, vagy tudtam, vagy valaki ajánlotta, igyekeztem, de a Zsolt Béla ebben is bizonyos szempontból kiemelkedik, mert fantasztikus, ahogy ő megfogalmazza ezeket a dolgokat.
Talán azért is volt szüksége valamiféle könnyedségre vagy iróniára, mert különben beleszakadna.
Hát azért könnyedség nincsen, de
hát jó, hát ti tudjátok, ti ismeritek, de hogy...
Igen, Örkénynél mindig azt érezzük, hogy akármit is mond, a legtragikusabb dologban is mindig van egyfajta valami olyan humor vagy báj, ami az egy picit úgy feloldja. Mikor a Mácsai megcsinálta ugye az Azt meséld el, listát, én azt többször is láttam, meg jól is ismerem az anyagot. Lenyűgöző volt, hogy a legszörnyűbb dolgokról tudott valami olyan görbe tükörrel, vagy valami olyan szemszögből, amire az ember egyszer csak nem érezte azt az igazi szörnyűséget, hanem inkább ennek a humorát. Azért a Zsolt Bélánál azért a szörnyűség azért nagyon jelen van, és inkább egy kicsit ilyen intellektuálisabb a humora, tehát nem olyan, mert az Örkényi, az én nagyon imádom Örkényt, tehát csak jót tudok róla mondani, és nagyon klassz, a Zsolt Béla egy kicsit ebben más.
De az, hogy mégis képes volt erről egy kicsit máshogy írni, az azt feltételezi, nem, hogy képes volt egy kicsit távolságot is tartani attól, ami körülötte történt.
Hát ugye ő tulajdonképpen a Kassner vonat után kezdte ezt írni, tehát ő már akkor ugye szanatóriumban volt, meg beteg volt, meg voltak különböző választások. Tehát azt gondolom, hogy volt egy pici ideje, hogy rálásson a dolgokra, és nem az volt, hogy ott helyben, mint Radnóti, ugye a Borinot, ez stb. Tehát ez egy pici könnyebbséget ad talán az embernek, hogyha van ideje rálátni a dolgokra, nem, Gabi?
Hát meg mint minden távolságtartás, mint minden értelmiségi ember azért magától is távolságot tart, tehát hogy saját magát is vizsgálja a különböző helyzetekben, és vannak azért, ahol kicsit önmagát is túlvizsgálja talán, mert a saját őszintességét is megkérdőjelezi, vagy górcső alá veszi, hogy a bizonyos helyzetekben én hogy vagyok itt jelen, és közben a másik embert kívülről látja pont ezek az érdekesek a leírásokban, hogy mondtam, amikor már oda kerültünk, hogy akkor most ez egyes szám első személyben meséli el Gábor, vagy mit lát, vagy a szerző honnan meséli ezeket a történeteket, akkor arra jössz rá, hogy valószínűleg a beleérző képessége hatalmas. Az jutott eszembe, hogy talán így a szuperlatívuszokat soroljuk, de hogy így, aki nem ismeri a könyvet, ezek annak az úgy eléggé általános. Van például egy történet, amikor aki majd megnézi az előadást, az majd látni fogja az előzményeket, de van egy olyan történet benne, hogy a Vörös Grósz megszökik a gettóból. És akkor hát nyilván a szerző nincs jelen a szökésnél, meg nincs jelen abban, amikor útközben van a Vörös Grósz, de hogy közben lélektanilag annyira átélhetően pontosan leírja, hogy mi történik az emberrel, és persze ezt is a saját élménye... Igen, mintha ott lennénk. Ezt is a saját élményeire alapozza, mert hogy közben ez a fajta viszonyulás az embernek ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon rossz helyzetben, mint például a munkaszolgálatos front jelenlét, vagy a gettóba zártság, hogy ott mit jelent a közösség, mit jelent a rossz helyzetben közösséghez tartozni, és mekkora félelmet okoz az emberben az, hogyha elszakad ettől a közösségtől, és magára marad, olyan mértékig, hogy talán fel se bírja vállalni ezt a magányt. Uh-huh. És akkor ezek a távolságtartások, hogy egyfelől rettenetes mély empátiával, saját tapasztalattal, másrészt pedig egy ilyen értelmiségi távolságtartással, és önmagam megkérdőjelezésével. Szóval...
Ami nagyon érdekes.
Jövünk vissza, Gábor. Jó, elmondod a következő blogban. Molnár Keresztyén Gabriella, a vendégem, és Salinger Gábor. Ez az Intermezzo, Molnár Keresztyén Gabriella, a rendező, és Salinger Gábor színművész a vendégem. A 9 koffer című előadásról beszélgetünk, melynek a bemutatója jövő szombaton lesz a Bálint házban. Zsolt Béla regényéről van szó. Gábor, az előbb valamit még nagyon akartál mondani, de csak ami, itt a lehetőség.
Csatlakozni akartam a Gabihoz, hogy ami számomra szintén nagyon fontos volt ebben a regényben, ez a kiméletlen őszintesség, ez az önvizsgálat. Tehát sokszor olyan mondatok is elhangzanak, ahol az ő, hogy is mondjam neked, az ő igazi hozzáállása, saját maga megkérdőjelezi, most akkor tulajdonképpen azért maradtam a családdal, mert muszáj volt, hogy a többiek ne szóljanak meg, vagy tényleg, szóval egy csomó helyzetben nagyon sokszor, mint egy normál, ugye a primőr, az ember az életét próbálja menteni, igen ám, de nem olyan egyszer, mert ő kapott volna menlevelet a barátaitól, de nem tudta volna a családját megmenteni, tehát nem fogadta el, és ott maradt, és akkor akkor ő górcső alá veszi, hogy akkor most tulajdonképpen ebben mennyi a sznopság, mennyi az, ami a külső világnak szól, és mennyi az igazi őszinteség, hiszen ő is pontosan tudta, hogy ha itt marad, hanem nem tud segíteni a családon. Tehát ez egy rendkívül intelligens ember volt, pontosan átlátta, és ugye neki voltak külföldön barátai, ő már a 40-es évek elején, tehát 40-41-ben már kapott olyan információkat Londonban a barátairól, akik Auschwitzról írtak, a gázkamrákról írtak, tehát ő eléggé tisztában volt a dolgokkal, és fölmeri vállalni a könyv lapjain ezt a dilemmát, hogy akkor most tulajdonképpen mennyire is volt ez igazán őszinte, vagy mennyi volt ebben a pozőrség. Szóval ezek azért állati jó dolgok, mert az ember, ha ír egy könyvet, akkor igyekszik magát egy picit piedesztára tenni, vagy legalább egy kicsit elrejteni azokat a negatívumokat, nála ilyen nincsen. Ő szemrebben és nélkül fölvállalja ezeknek a kettősségét, és erről is, mert ugye nagyon okos, nagyon művelt, nagyon gondolkodó ember, hogy tulajdonképpen akkor hogy is van ez a kettőség, hogy mentsem az életem, hagyjak magam mögött mindent, avagy vállaljam föl azt, amit végül is fölvállalt.
Ugye te játszod az előadásban, Zsolt Béla.
Igen, én nagy bajban vagyok, mert Zsolt Béla egy nagyon művelt, intelligens ember, tehát kénytelen vagyok valamit kitalálni, hogy én is úgy nézzek ki. Már szerencsére a díszlet jelmeztervezőnk, Zsófi nagyon klassz kis jelmezt adott, tehát messziről fél homályban úgy nézek ki, mint egy...
Csak a félreértések meg a összetévezhetőségek elkerülése véget, Mészáros Zsófi a díszlet jelmeztervező.
Igen, bocsánat, Mészáros Zsófi, így van.
Gabi, milyen instrukciókat adtál Gábornak, vagy hogyan állítottátok színpadra ezt a regényt?
Hát tulajdonképpen nem egyszerű a történet, mert hogy egy ilyen nagyon sokszínű dolgot kétféleképpen lehet megcsinálni színes, szélesvásznú filmben, amire még eddig nem vállalkozott senki, bár állítólag volt, akit érdekelt az anyag korábban, de vagy valahogy ez nem került közönség elé, vagy azt néztük, hogy egyszerűen képtelenség átélni, tehát tulajdonképpen egy monodrámáról beszélgetünk. Mert hogy ez meg a másik, hogy egy, nem is annyira monodráma, hanem egy szereplős elbeszélés történet, persze színháziasítva, és aztán megjelennek így úgy amúgy történetek és figurák személyesen is, mert hogy van még két szereplője végül is az előadásnak, akik... Igen, hát ezt se lőjük le, ezt majd megnézni. De közben mégiscsak monodráma.
Monodráma, de mégsem.
Monodráma.
Figyeljetek, van egy előadás a Vígszínházban, monodráma két szereplőre. Ez az alcím, ezt akár ti is mondhatjátok.
Igen, ennek nagyon sok szereplője van. Tehát, hogy tényleg az van, hogy nagyon-nagyon sok szereplő felbukkan benne, akiről mesél a Zsolt Béla, kettő megjelenik, meg is van személyesítve, de attól még monodráma, mert hogy Gábor viszi ezt a vállán, és hát egy monodráma, hát ez tulajdonképpen így már mind a kettőnknek annyiban újdonság, hogy szóval nem könnyű se színésznek, se rendezőnek monodrámát
csinálni. Állok a színpadon, és beszélek a levegőbe. Hát az valami, azt ne tudd meg, mikor az ember játszik egy normál színdarabba, van egy partnere, beszél hozzá, föltesz egy kérdés, vagy, és akkor kialakul egy dialógus, és úgy valahogy működik a dolog. De amikor állsz a színpadon, és úgy beszélsz előre, a semmibe, és semmilyen visszajelzés.
Én vagyok a visszajelzés.
Na jó, igen, de érted, szóval, hogy most már úgy szokom a dolgot, és most már úgy néha úgy élvezem is, de az elején az teljesen idegen volt az egész környezet, és még soha nem csináltam ilyen jellegű előadást, mert más, amikor az ember egy verseket mond, vagy valami, vagy nem tudom, de ilyet nem csináltam, még nagyon, hát hogy mondjam, föl kell kötni a gatyát, hogy az ember ebbe úgy megállja a helyét. És hála Istennek Gabi azért szerencsére ott van, és mindenben segít, és nagyon, nagyon klasszul építi az én dolgaimat, és meri mondani, hogy figyelj, ez így nem jó, ne énekelj, ne ezt csinálj, ne azon a búzsbarna hangon, meg nem tudom, nagyon jó instrukciókat kapok tőle.
Ezt mondta, hogy ne azon a búzsbarna hangon?
Hát ezt nem tudom, hogy a rádióban érdemes-e kiteregetni, ez mi vicces jó, páros hát... vagyunk mi próba közben, mert
sokat röhögünk.
Hát nem, hát eleve eleve az volt, hogy ez a fordított helyzet volt, mert én egy Streber rendező vagyok, tehát hogyha találkozom egy anyaggal, akkor én nagyon utána megyek előtte, na most, mivel én kullogtam utána, így anyagban nem nagyon volt hová vezetni, mert mindent tud, és mindent jobban tud, és akkor egyfelől, de hogy, tehát, hogy a felkészülési szakaszban, persze, hát felkészülési szakaszban, utol kellett érnem történelem ismeretben, és nem tudom, mert azért nagyon fontos ennek a valóság aspektusa, és közben meg, hát azért csak az van, hogy ez is egy ilyen sajátságos helyzet, hogy egy férfi azért akárhova tegye a jó, máshogy éli meg ezeket a dolgokat is minden tekintetben. Úgyhogy nagyon sokszor beszélgettünk arról is, hogy én ezt így nem érzem igaznak, de hogy lehet, hogy ezt egy férfi másképp gondolja.
Így van.
Mert vannak olyan szituációk, amiben egy nő egy szélsőséges szituációban akkor is máshogy döntene, hogyha a szituáció szélsőségét felismeri.
Isteni vitáink vannak. Férfi de vagy a nő?
Ez nem hiszem, hogy nem specifikus lenne, bár nem tudom, hogy miről beszéltek, tehát melyik jelenetről. De hogy van ilyen, hogy egy nő így dönt, meg férfi
abszolút,
úgy dönt?
Én azt gondolom, abszolút, hogy igen, hát mert hogy hiszen én is egy nő vagyok, és akkor mondtam, hogy valamilyen helyzetben én ezt a reakciót nem érzem igaznak. Aha. És akkor ő azt mondta, hogy de hát miért, mert egy férfi ilyen helyzetben nem is. Hát egészen konkrétan egy olyan helyzetről volt szó, hogyha látok egy nőt, vagy egy gyereket, nagy veszélyben, akkor abban, hogy reagálunk.
Uh-huh. Kinek segítesz először?
Hát az is, vagy hogy hogyan viszonyulok ehhez, uh-huh. hogy mérem fel a veszélyt, vagy mit tekintek szörnyűségnek. Van egy, hát nagyon konkrétan van egy olyan dilemma, elé állítják a szereplőt, hogy a fiatal lánynak nyal közli a csendőr, hogyha lefekszik vele, akkor nem vereti meg az apját. Uh-huh. És akkor ugye ez a szitu azért úgy mást jelent egy nőnek, és azért úgy más jelent egy férfinak, akinek ebben a helyzetben tanácsot kell adni a nőnek, mert ezekhez a kérdésekhez így máshogy viszonyult. Uh-huh. És akkor itt számtalan ilyen...
Na jó, azért nem mondjátok el az egész előadást.
Spoilereztem, jó, bocsánat.
Isteni disputáink vannak, jó?
Meg kell nézni jövő szombaton a Bálint házban. Vendégem Salinger Gábor színművész és Molnár Keresztyén Gabriella rendező. Ez az Intermezzo 9 koffer címmel látható bemutató a Bálintházban jövő szombaton. Zsolt Béla regényét adaptált a színpadra, Molnár Keresztyén Gabriella rendező és Salinger Gábor színművész. Ugye Gábor a főszereplő monodrámáról van szó, de azért még néhány alak csak megjelenik a színpadon. Azt lehet tudni, hogy kik ők, kik azok a színművészek, akik alakítják ezeket a szereplőket, vagy azt sem akarjátok elárulni. Semmit nem szeretnétek elmondani.
De hogy nem, hát ez nagyon büszkén vállaljuk. Ez ilyen, végülis ilyen családi vállalkozás kisé ez a produkció, mert hogy ugye a Gábor fia írta át a regényt, szinte adaptálta, és hát aki segít még a dolgokban, az Salinger Tamás, a Gábornak a bátyja, aki nagyon színházi körökben igen ismert színpadmester, és hogy így rászettem, hogy mondtam, hogy azért az, hogy végig egyedül van, meg nincs semmi reflexió, hogy annyira jó fiúra Tamás, hogy mondtam, hogy én nagyon szeretném, hogyha ő így megjelenne, mert van egy orvos a regényben, aki olyan, valahogy úgy éreztem, hogy egy olyan folyamatosan jelenlévő ember, és hogy mennyire jó lenne, ha a Tamás meg bejönne orvosként. És aztán először rettentesen tiltakozott, hogy ő nem, és aztán így szépen gyere be itt, gyere be ott, és végül most már egészen komoly dráma alakult ki. Most már van egy ilyen komplett szerepe tulajdonképpen. Abszolút. És akkor...
És miért nem akart bejönni?
Hát, mert hogy tehát ez mindig egy ilyen kétélű dolog, hogy ezért gyakran máskor is csináltam olyat, hogy műszakra még ráterheltem azt is, hogy azért jelenjenek már meg szerepben is. És hát azt ahhoz általában a színpad segítői ilyen kétélően viszonyulnak, hogy időnként egy kicsit élvezik is ezt a lehetőséget, hogy ők is sütkérezhetnek, de azért alapjáraton ez plusz teher rajtuk, akárhogy is. És ott a Tamás meg ilyen nagyon helyes volt, hogy mondta, hogy jó, hát ez most neki így tetszik.
Írtó helyes volt, azt mondja nekem, hogy Hát azért ezt se hittem volna, hogy te meg én egyszerre, egy színpadon.
És ezt most nem spoilerezem le, de van egy egészen megrázó pillanat, ahogy két testvér, két szereplő egy nagyon drámai pillanatban egymás mellett vannak, és én például ezt így rettetesen szeretem. És hát Kinga, aki szintén így volt, hogy olyan jó lenne, hogy ott megjelenne egy nőalak. Tehát olyan jó lenne, aztán majd a nőalak jelenjen már meg itt is, és akkor neki is így kerekedett tulajdonképpen egy szintén kis saját drámai története. Kovács Kingáról beszélünk.
Tehát akkor érdemes ott arra sétálgatni felétek, hát ha az ember színpadra kerül.
Igen, ha van egy kis szabad idő, dugor be, neked is találom valamit.
Legyetek kedvesek, most már szeretném, el is várom.
Epres Attila pedig hát nem jelenik meg a színpadon, de nagyon-nagyon hálásak vagyunk, mert hogy ő megjelenik, viszont egy folyton betolakodó külső hang a világból, és ő a rádió bemondó, aki.
Igen, rádió.
És akkor így ő meg ilyen szerep, láthatod szerepben közreműködő.
Tehát rádióbemondó is van, most már ezt is kiderítettük. Szabó István vett részt konzulensként ebben a munkában.
Igen, Szabó tanár úr nekem a főiskolán tanárom volt, én nagyon szeretem és nagyon tisztelem őt, és hát ugye a napfény íze után kiderült, hogy azért ő eléggé elkötelezett ebben a témában, és akkor én felhívtam őt, és nagyon örült, jól ismerte az anyagot, és akkor összeültünk többször, és beszélgettünk, és a tanácsokkal látott el, hogy mit, hogy, és most úgy tűnik, hogy a héten, már ugye most már úgy tűnik, hogy zenével, fénnyel, mindennel egybe megyünk, hogy be fog jönni, és megbeszéltük, és akkor valószínűleg még fog nekünk segíteni, és nyilván a fantasztikus tehetségével tanácsokat is fog adni, én azt gondolom.
Jövő szombaton lesz a bemutató, lesz folytatás? Repertoáron lesz?
Hát igen, a Bálint házban mindenképpen, és hát azért szeretnénk ezt vinni.
Milyen ez az előadás? Megrendítő, fordulatos, mélyen szántó cselekmény. Szóval mi az, amit így hordoz magában? Mire számíthat a néző leginkább?
Ezt mind együtt.
Az jó. Ebben bíztam, de Gabi még nem mondott semmit.
Hát igen, hát ez, hogy mi a nézőre, hogy hat, azt így nehéz megjósolni így egy héttel még bemutató előtt.
De ti hogy szánjátok? Milyennek szánjátok?
Hát ha sikerül, és ha úgy sikerül, hogy ezt megálmodtuk, akkor azt gondolom, igen. Akkor rengeteg olyan gondolat van benne, nagyon-nagyon sok szépség van, rengeteg dráma van benne, vannak benne olyan nagyon bájos pillanatok, amikor ilyen kisfiút játszik, amikor visszaemlékszik a gyerekkori karácsonyaira. Tehát vannak benne kimondottan olyan nagyon szép az édesanyjáról. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon komoly érzelmi hullámvasút, és közben ott tolja maga előtt ezt a szörnyű holokauszt történetet, mert ugye tulajdonképpen ez az.
De hát nem mellesleg Zsolt Bélát is méltatjátok, az ő életét is fókuszba helyezitek. Azt is mondhatnám egyszerűen, hogy népszerűsítitek, vagy az őt megillető helyét most valamelyest átvehetik.
Igen, hát valószínűleg ezért is beszélünk róla ennyit, hogyha már van valamink, amit hitelesnek érzünk, akkor azt azért szeretnénk népszerűsíteni nyilván. Meg hát szívfacsaró, meg hát 80 éve, most 80 éves évfordulója van ennek a borzalomnak, amivel hát ez egy ilyen egyfelől nagyon sokat beszéltek erről az elmúlt 80 évben, másfelől meg nem ilyen. Szóval, hogy ez is egy olyan kétélű dolog, hogy ezt kell elfelejteni, vagy nem kell elfelejteni, és ez is egy nagyon nehéz kérdés ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ez is egy fontos dolog.
Látjuk a világban, hogy mennyi a háború, mennyi a borzalom, tehát én azt gondolom, hogy igenis kell róla beszélni, igenis fel kell elveníteni, igenis tartozunk a szüleinknek, a dédszüleinknek, ugye én nekem elég sok családtagomat elvittek, és nem jött jelentősében, nem is jöttek vissza. Tehát azt gondolom, hogy igen, és most a világ annyira bolond lett, hogy azt gondolom, hogy talán még aktuálisabb ez a fajta gondolkodás, ez a fajta emlékezés a múltra, hogy lássuk, hogy talán másképp kéne csinálni egy kicsit a jövőt, másképp kéne élni.
Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt voltatok, kívánom, hogy nézzék meg az előadást minél többen.
Köszönjük szépen.
Molnár Keresztyén Gabriella rendező és Salinger Gábor színművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.